Ez az első kézből a 24.hu podcastja az újság és a világ történeteivel. Ma nem először ráközelítünk a Sadl ügyre, ugyanis 10 vádlott ellen is elsőfokú ítéletet hirdetett a bíróság, és senki sem kapott letöltendő büntetést. A 10-ből 6-an bírósági végrehajtók, vajon mennyire zárták le előttük a további jogi pályát?
A mentesülésük után el kell telni egy bizonyos időnek, ez ügyvédeknél, közjegyzőknél különböző, de az ügyvédi kamaránál van még egy olyan kitétel, hogy az ügyvédi kamara úgy dönthet úgy a mindenféle mentesülés után is, hogy nem ad kamarai tagságot az adott személynek, mert nem gondolja úgy, hogy a közbizalomra érdemes volna. Amennyiben ez jogerőre fut, így ahogy most van, akkor 5 év múlva ők pályázhatnak, tapasztalatok is van úgymond, idézőjelben. Az persze más kérdés, hogy utána mondjuk mennyire volna bátor egy karrierezetés arra vonatkozóan, hogy ezeket az embereket pozícióba merni helyezni újra esetleg.
És a fővádlottak esélyei mellett beszélünk arról is, mi a legkülönösebb része ennek az egyébként elsőre egészen tankönyvének tűnő nyomozásnak.
Tehát sokkal több pénzt juttatott el a karelnökének, illetve a karelnökének a jobb kezének, de láthatóan ezzel a résszel a nyomozók valamiért nem foglalkoztak. Biztos se kérdeztek valójában, hogy mennyi az a jóval több pénz, amit kifizetett.
Én Pál Zsombor vagyok, ezúttal is én kérdezek. Horváth Csabával, a 24.hu közéletrovatának munkatársával vagyunk ketten a stúdióban. Hello!
Szia!
Akik figyelmes hallgatói ennek a podcastnak, azok sejthetik, hogy a Sadl Bölner ügynek egy újabb fejezetéhez érkeztünk el ebben a pillanatban. Az előző részek tartalmából a Sadl Bölner ügy ugye az, hogy Magyarországon a bírósági végrehajtói rendszer privát irodák koncesszióin keresztül működik. Sadl György a bírósági végrehajtói kamarának az elnöke, aki a vádirat és növekvő mértékben a magyar bíróság szerint is gyakorlatilag egy bűnszervezetet üzemeltetett az igazságügyi minisztérium államtitkárával, Bölner Pállal közösen. Ezeket a koncesziókat kenőpénzért adták oda, és aztán az irodák képviselőinek a bevételük, illetve az eredményüknek a nagy részét vissza kellett osztani neki. Így szól a vádirat, és már bírósági szakaszban van az ügy. Le is zajlott egy maratoni tárgyalási nap, amin Csabának volt szerencséje végig részt venni. A vádlottak mely köre képviseltette magát ebben a fordulóban?
Ez az előkészítő ülés utolsó tárgyalási napja volt. Ez azért volt fontos, mert 22 vádlottból 10 beismerték a bűnösségüket, tehát majdnem a vádlottak fele. Ennek a 10 beismert vádlottnak az ítélethozatalára került sor ezen az utolsó tárgyaláson.
Bocsánat, hogy már az elején megszakítalak, de ez hogy van, hogy már az előkészítő szakadban ítélethozatalban?
Igen, ezt magyarázzuk el, hogy ez tényleg hogyan van. Az a helyzet, hogy a büntetőeljárási törvény szerint a lehetőség van arra, hogy az előkészítő ülésen a vádlottak beismerjék a bűnösségüket. Ez azért jó nekik, mert enyhébb büntetést indítványoz nekik ilyenkor az ügyészség, általában, mint amit valójában kaphatnának. Az ügyészségnek, meg a bíróságnak, meg a társadalomnak pedig azért jó, mert elméletileg ezzel nem húzzák el a pereket a végtelenségig, hanem a bírósági ítélkezés gyorsítja ez a folyamat. Ebben az esetben ugye az ügyészség tesz egy indítványt mindegyik vádlott esetében, hogyha beismeri, akkor ekkora büntetést kap. És fontos eleme ennek, hogy ettől, hogyha a bíróság elfogadja ezeket a beismeréseket, ettől fölfelé nem térhet el. Tehát ez a maximális büntetés, amit kiszabhat, lefelé eltérhet, tehát enyhébb büntetést adhat, és így került sor arra, hogy a 22 vádlottból 10 beismerte a bűnösségét, és esetükben ítéletet kellett hoznia a bíróságnak, erre került sor az előkészítő tárgyalás utolsó napján.
És ha összeadjuk az éveket, hány évet kaptak?
Akiket most elítéltek, a 10-ből 6 önálló bírósági végrehajtó van egyébként köztük, 7-et vádoltak meg Sadl Györgyön kívül, tehát egy volt, aki nem ismerte be, 6-an beismerték a bűnösségüket, nevezetesen azt, hogy kenőpénzt fizettek ugye a kinevezésükért cserébe Sadl Györgynek. Akikre most kirótták a büntetést, mindenki felfüggesztett börtönbüntetést kapott. 3 és 5 év közötti büntetésekről van szó. Próbaidő, ez ez a 3-5 év, tehát volt, aki 1 év 6 hónapot kapott, volt, aki 2-t, és akkor azt felfüggesztették 3-5 évre. Illetve volt pénzbüntetés, és volt még a végrehajtói foglalkozástól való 5 éves eltiltás, ami nem ennek indult, hanem ezt a részt enyhítették a végrehajtók esetében.
Na akkor ezeken mind menjünk végig. Az 1 év 6 hónap 3-5 évre felfüggesztve, az azt jelenti, hogy abban az esetben, hogyha még egyszer bűnszervezetbe lépve végrehajtóként ítélik, akkor le kell ülnie, de egyébként nem.
Hát illetve, hogyha ő időközben elkövet valamilyen szándékos bűncselekményt, ami miatt aztán el is ítélnék, akkor ezt a 1 év 6 hónapot is mondjuk adott esetben le kell töltenie. Tehát itt ugye a mentesülés az onnantól számít, hogyha mondjuk 1 év 6 hónapot felfüggesztettek 3 évre, letelik a 3 év, annyi idő alatt nem bűnözött az adott elítélt, akkor utána ez alól mentesül. De ha közben követel újabb bűncselekményt, akkor azt is le kell ülnie, amit felfüggesztettként kapott.
Ugye pont az előbb mondtad, hogy lefelé eltérhet a bíróság.
El is tért.
Mi lett volna a standard büntetési tétel? Tehát, hogy ezt gondolom, egy olyan tólik tartomány, ami nem nullával kezdődik, és pozitív egész számokat tartalmaz, mégis lehet azt mondani, hogy nulla?
Nullát senki nem kapott, ami...
Hát, hogy a felfüggesztett a gyakorlatilag nulla.
Hát, bocsánat, tehát így van. Azzal együtt persze, hogy azért a nyilván itt azért óvatosnak kell lenniük, meg korlátozottak nyilván innentől a lehetőségek.
Mármint a bűnözésre.
A bűnözésre, így van.
Tehát, hogy rendesen ki lett tolva velük.
Igen, igen.
Megvan szolgáltatva az igazság. 3-5 évig nem lehet bűnözni.
Én azt gondolom, hogy nem is ez a legérdekesebb része a dolognak, hogy akkor mekkora felfüggesztett börtönbüntetést kapnak, bár nyilván az ember igazságérzete azt diktálná, hogy persze, aki mondjuk hivatali vesztegetésben részt vesz, azt mondjuk, hogy ítéljék börtönre. De ami inkább számomra ebben furcsa volt, hogy az eredeti indítvány szerint, ami az ügyészség indítványozott, arról szólt, hogy tiltsák el őket 5 évre a jogi végzettséghez kötött foglalkozástól. Ezt enyhítette a bíróság úgy, hogy a végrehajtási foglalkozástól tiltja el őket.
Ez egyébként azért előzékeny a bíróságtól, mert akkor így kevésbé lesznek kitéve a csáberőnek, hogy esetleg ismét bűnszervezetbe tömörüljenek.
Így van, és ezzel azért adott némi kiskaput azért ezeknek az embereknek, hiszen azért ezeknek jogi diplomájuk van, hiszen másként már nem is lehet a végrehajtást művelni Magyarországon, nem olyan régóta van ez így egyébként, és vannak olyan jogi területek, jogi szakmák, ahol el fognak tudni helyezkedni adott esetben. Nem lövöm le a következő cikkünk teljes tartalmát, ami erről fog szólni.
Pedig éppen erre akartalak volna kérni, de akkor barkovázunk, bírók lehetnek?
Nem.
Ügyvédek?
Nem. Közjegyzők, ügyvédek nem lehetnek, ugye ez a két legnagyobb kategória, ahova esetleg mondjuk el tudtak volna menni, de például mondjuk jogtanácsosok, ami kamarai tagságot nem igényel, oda elmehetnek dolgozni, illetve a másik fontos halmaz.
Annyit azért csak spoilereznék itt, hogy az, hogy a kamarai tagságot nem igényel, az, amiatt a jogi konstelláció miatt fontos, hogy ők ugyan formailag nem lesznek kizárva a kamarából, de felvételizni kell, és a valószínűsíthető döntés a kamerának ebben az esetben az, hogy nem teszi rá ezt a bélyeget saját magára, hogy ezeket az embereket felveszi az ügyvédi kamerába.
Így van, tehát a mentesülésük után el kell telni egy bizonyos időnek, ez ügyvédeknél, közjegyzőknél különböző, de az ügyvédi kamaránál van még egy olyan kitétel, hogy az ügyvédi kamara amúgy dönthet úgy a mindenféle mentesülés után is, hogy nem ad kamarai tagságot az adott személynek, mert nem gondolja úgy, hogy a közbizalomra érdemes volna. Tehát dönthet így a kamara, és átkanyarodva a másik halmazra, ami itt a büntetésben érdekes volt, hogy nagyjából egészében mindegyik végrehajtó kapott pénzbüntetést is. Általában 5 millió forintról van szó, illetve hát nyilván volt, akinek vagyonelkobzás is volt bizonyos szintig, de ami meglepő volt ezekkel a büntetésekkel összefüggésben, hogy többen is voltak olyanok, akik a bíróságon jelezték, hogy részletfizetést fognak kérni erre a büntetésre, és többen is becsatoltak álláskeresési járadék ról szóló igazolást is. Ez a két dolog számomra hát azt jelzi, hogy ezeknek a végrehajtóknak hát nem tehetős emberek, nincsenek tartalékaik, nem tudják ezt az 5 millió forintot sem kifizetni. Ez azért nagyon furcsa része ennek az eljárásnak, mert arról írtunk egy elég nagy összefoglaló cikket, hogy ezek a önálló bírósági végrehajtók, ez a hét, aki ebben az ügyben vádlott, ugye Sadl György is végrehajtója, a 8. tulajdonképpen, de hogy ők nagyon-nagyon sok pénzt kerestek a papíron legalábbis, tehát ezek ugye a végrehajtó irodák cégként működnek, a cégeknek látszik a pénzügyi beszámolója, és néhány éve alakultak meg ezek a cégek, és az összesítés, amit készítettünk ezzel kapcsolatban, az arról szól, hogy ez a hét végrehajtó iroda, ez 2,3 milliárd forintnyi profitra tett szert, mióta megalakították őket, ami jelentősen több pénz összességében, mint amennyi a vádiratban szól, hogy ők kenőpénzt fizettek ugye Sadl Györgynek, 924 millió forint van egyébként a vádiratban, hogy annyit fizettek, juttattak el a Sadl Györgynek. Tehát olyan 1,4 milliárd forint körüli összegnek valahol lennie kéne, tehát vagy ezeknél a végrehajtóknál, vagy máshol, nem tudjuk pontosan, hogy ez hol van, de az, hogy ők ezt jelzik, a bíróság vagy részletfizetést kérnek, gyaníthatóan ez a pénz nem náluk van, csak hát ugye azt várná az ember, hogy akkor mondjuk a hatóságok utána mennek, hogy hol van ez a pénz. Arról nem is beszélve, hogy az egyik végrehajtó vádlott, aki már a nyomozás során beismerte a bűncselekményt, a bűnösségét, ő már a nyomozás során jelezte, hogy annál a 190 millió forintnál, amit csak ő fizetett, annál ő azért jóval több pénzt fizetett ki annak a személynek, aki Sadl Györgynek a jobb keze volt, tehát sokkal több pénzt juttatott el a karelnökének, illetve a karelnökének a jobb kezének, de láthatóan ezzel a résszel a nyomozók valamiért nem foglalkoztak. Viszont se kérdeztek valójában, hogy mennyi az a jóval több pénz, amit kifizetett. Hogy hová lett ez a többi pénz.
Nehéz erre olyan kérdést föltenni válaszképpen, ami nem egyértelmű sejtetés. Azt jól értettem, kettőt visszaugorva, hogy az ő végrehajtói tevékenységük 5 évre van megtiltva, tehát 5 év 1 hónap múlva, ha akarják, akkor újra lehetnek békés megyében végrehajtók, vagy bárhol.
Igen, tehát lényegében most lesz a kamarának egy, pontosabban most már nem kamara, hanem kar, lesz egy új vezetése, hiszen Sadl György és a komplett elnökség lemondott. Erre vonatkozóan lesz egy rendkívüli közgyűlés nem sokára, ahol megválasztják majd a kar új vezetését, és természetesen, hogyha mentesülnek majd ha így marad, mert ez még nem jogerős döntés, mert mindenki fellebbezett. Tehát fellebbeztek a vádlottak is, és az ügyészség is szeretné, hogyha súlyosabb ítélet lenne, tehát az, amit ő indítványozott, tehát amennyiben ez jogerőre fut, így, ahogy most van, akkor 5 év múlva ők pályázhatnak, tapasztalatok is van, úgymond, idézőjelben, tehát ők pályázhatnak majd. Idézőjel
minden tekintetben van tapasztalatuk.
Tehát ha kiírnak egy végrehajtói pályázatot, majd 5 év múlva ők megpályázhatják, az persze más kérdés, hogy utána mondjuk mennyire volna bátor egy kari vezetés arra vonatkozóan, hogy ezeket az embereket pozícióba merni helyezni újra esetleg.
Hát nincs végtelen mennyiségű tapasztalat szakember Magyarországon, minden kézbe szükség van.
Ez így van, tehát ez az elmi lehetőség ennyit van.
A vezetőségváltást még elmondod, mert ez egy, nem mondom, hogy mínuszos hír, de azért nem is túl dagasztott hír volt. Már-már ilyen eposzítoposszá kövült az, hogy Sadl György előzetesben van. Egyre több szeretét ismerteted elsősorban te a magyar nyilvánosságban az ő ténykedésének, és még mindig a végrehajtók elnöke. És aztán hirtelen csak lemondott már-már előzmények nélkül, hiszen több mint egy évig volt előzetesben, igen, és igen. Közben állok.
Másfél éve ült tulajdonképpen ő letartóztatásban, és ugye egyik pillanatra a másikra tényleg minden előzmény nélkül lemondott, és vele együtt egyébként a teljes elnökség is. Azt hiszem valami olyasmi volt az indoklás, hogy talán a védője mondta ezt nekem, hogy hát azért az mégis nagyon fontos, hogy a kar hatékonyan működni tudjon. Ugye ez azért fura, mert az előtte lévő másfél évben akkor ez nem volt annyira fontos, mint hogy most fontossá vált. Tehát ennek kapcsán lesz most egy tisztújítás, azzal együtt persze, hogy a karnak a hivatal vezetője, ő nem mondott le, ő ugyanaz a személy, Takács Katalinról van szó, aki úgy tűnik, hogy továbbra is hivatal vezető marad. Ő azért fontos, mert azért a jogosítványok legnagyobb része azért nála van. Tehát az elnökség, meg az elnök az inkább ilyen fajta ilyen érdekvédelmi, meg szakmai szerepet tölt be hivatalosan. Az más kérdés persze, hogy Sadló György esetében azért ennél a vádak szerint jóval többről volt szó. Az új elnökség az hamarosan majd feláll. Az is érdekes lesz egyébként, hogy kit fognak megválasztani majd új elnöknek.
Sadló György meg Völner Pál azon az e-heti tárgyalási napon élt azzal a jogával, hogy ne vegyen részt, ami most zajlott. Jövő héten viszont nekik is szereplésük van. Ott mi fog történni?
Május 16-án fog indulni a úgymond a rendes bírósági szakasz, ami az előkészítő ülés után van. A bizonyítási eljárás kezdődik meg. Tulajdonképpen ez a, ami eddig történt, ez a nulladik típusú lépés volt, és a valódi tárgyalás az már most kezdődik meg.
Bocs, ez egy per? Ugyanaz a bíró?
Ugyanaz a
tehát
bíró.
Tehát formál logikailag, hogyha 22 vádlottból 10-re már kimondták, hogy bűnös, akkor a fővádlottaknak olyan nagyon erős otcai nincsenek.
Igen, tehát az biztos, hogy az nagyon nehezíti innentől kezdve azért a védekezését a Sadló Györgynek különösen, de hát tulajdonképpen mindenkinek, hogy itt volt 10 személy, aki a vádiratban foglaltakat egy az egyben beismerte. Tehát jövő kedden 16-án ugye úgy fog kezdődni a per, hogy minden vádlottnak meg kell jelennie. A 10 már elítélt vádlottnak is lesz szerepe, őket tanúként fogja feltehetően idézni majd a bíróság, és hát lesz szembesítés, és hát ahogy egy rendes tárgyalás, bizonyítási eljárás, tanúk meghallgatása, bizonyítékok bemutatása, és hát egyszer csak majd valamikor egy elsőfokú ítélethez is eljutunk.
Azt felettem el még menetben megkérdezni, amikor mondtad, hogy mindenki fellebbezett a 10 már ítéletben, elsőfokú ítéletben részesült vádlott
közül. Majdnem mindenki.
Hogy majdnem mindenki fellebbezett, hogy a vádlottak, akik felfüggesztetteket kaptak, azok miért fellebbeznek, hogy még kapjanak virágot is?
Nekik elsősorban ezzel a pénzbüntetés kibackiszabással van problémájuk, és nem is, azt hiszem, hogy azzal, hogy a végrehajtástól eltiltják őket, azt hiszem, hogy azzal igazán, mint hogyha nem lett volna bajuk, és mondom, elsősorban ez a pénzbüntetés, annak a napi tételnek a megállapítását túlzónak tartják, ugye, amit kiróttak rájuk. Azt hiszem, hogy a felfüggesztett büntetési tétel sem szerepeltek között, különösen a pénzbüntetés miatt fellebbeztek. Az ügyészség meg természetesen azért, hogy a jogi szakmától kell őket eltiltani. Egyébként még annyit érdekes talán megemlíteni, hogy itt van 4 nem végrehajtó vádlott is, akik beismertek. Ezek közül az egyik az az ilyen kivitelező, aki a Sadló Györgynek a siófoki nyaralóján dolgozott. Ez volt az a híres kuckó projekt, ami az egyik ilyen hangfelvételen kuckó projektnek nevezte Sadló György ezt az építkezést. Itt ugye egy szabálytalanul megépített ingatlanról van szó, és ennek a építési vállalkozónak, kivitelezőnek 15 millió forintos bírságot indítványozott az ügyészség. Ezt gyakorlatilag kevesebb, mint a harmadára mérsékelte a bíróság. Jelen állapot szerint 4,5 millió forintos összeget kell neki fizetnie. Tehát még a többi, azok ilyen mellékszálak az egyéb vádlottak, akik beismertek, de ott is volt enyhítés.
A bennem élő naiv állampolgár azt szeretnék kérdezni, hogy a 4,5 millió forintos bírság mellett ugye el kellett bontani a szabálytalanul épült ingatlant, és nem az, hogy 4,5-el tisztára van mosva a siófoki kuckó.
Azt hiszem ez a kérdés, hogy most azzal mi lesz annak a sorsa, ez még itt van tán.
Van még remény. Lesz még következő fejezet, vissza is térünk Vándrá Csabival. Köszi, hogy jöttél.
Köszi.
És köszönöm nektek is, kedves hallgatók, ez volt a hétre az első kézből. A Della új epizódjában Kis Ambrus budapesti főpolgármester helyettes beszél arról, hogy milyen érdekes pénz nélkül fővárost üzemeltetni. Nem zárnám ki, hogy ez a szempont aztán a holnapi 3/3-ban is felvillan, de azt majd ottani szerkesztőtársaim meglátják. Ebben a podcastban Horváth Csaba mellett Pál Zsombort hallottátok.